Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 196-os dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 196. dicséretünk első és második versét, mondjatok dicséretet. Elfoglalva helyünket, a 47. Zsoltárunk első, második, valamint negyedik versének éneklésével örvendezünk Isten színe előtt. A 47. Zsoltárunk első, második, valamint negyedik versét énekeljük. No, minden népek, örvendezzetek! Testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat és ítél mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 19. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai vasárnapon, amelyek az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, és azon belül is a Jézus Krisztusról szóló tételekhez, ül a mindenható Istennek jobbján, majd pedig eljő ítélni eleveneket és holtakat. Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nékünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden némű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem, Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk. Isten igéjét a rómabeliekhez írt levél 9. és 10. fejezetéből olvasom. A rómabeliekhez írt levél 9. fejezetének 30. versétől a 10. vers 13. verséig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael viszont, amely törekedett az igazság törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Testvéreim, szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívő megigazulására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, ki megy föl a mennyekbe azért, hogy Krisztust lehozza, vagy ki száll a mélységbe azért, hogy Krisztust a halottak közül felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet hirdetünk. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Mert azt mondja az írás, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk és dicsőítünk téged, ezért az új napért, mennyei édesatyánk, azért, mert ahogy ez a nap megújult, hiszük, hogy úgy újul meg a te kegyelmed, és a te kegyelmednek ideje rajtunk, hogy oda siethessünk hozzád nagy hamarsággal, akik távol vagyunk te tőled, vagy megerősödjünk benned, akik oda plántáltattunk te beléd. Engedd, hogy ezt a napot különösképpen is hadd használjuk arra, amire te rendelted az életünkben, hogy a te titkaidat megértsük, azokat kutassuk, és a te kegyelmes, hozzánk való jóságos közeledésedet fogadjuk. Tégy bennünket erre alkalmassá, hiszen oly sok minden történt és történik velünk, ami a mi figyelmünket te rólad elterelné, és ami vinne bennünket nem csak gondolatainkban, hanem testünkben is más felé, más irányokba. És te tudod azt is, mennyei édesatyánk, mennyire van a szívünk megkövesedve, saját gondolataink közepette, csalódásainkban, haragunkban, vagy éppen neked való ellenállásunkban. Kérünk, törd meg a mi szívünknek minden keménységét. Te, aki életnek és halálnak ura vagy, te, aki a szíveknek vizsgálója vagy, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, és fordulj hozzánk különösképpen is ez órában, hogy érthessük a te akaratodat, és hogy szív szerint készek legyünk annak engedni. Légy így közöttünk, s áld meg ez együttlétünket jelenléteddel. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására 246-os dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 246. dicséretünk első versét imádkozzuk. Adj Úristen nékünk szent lelket! Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Rómabeliekhez írt levél 10. fejezetéből olvasom, a 8. verssel kezdődőleg, ahol ezeket találjuk megírva. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy noha régóta így van ez, talán mégsem veszik a testvérek általánosításnak, ha azt mondom, hogy a válságok időszakát éljük nagyon vastagon. És miközben arról hallunk, hogy ez a válság valahogy nem akar oldódni, és elsősorban most pillanatnyilag a gazdasági válságról hallunk sokat, azért az őszinte ember érzékeli azt is, mert kell, hogy ezt érzékeljük, hogy a gazdasági válságon túl ez a világ más válságban is szenved, amelyek szorosan összefüggenek a gazdaságnak a válságával, talán éppen annak okozói, kiváltói, vagy ha még sincs közöttük összefüggés, akkor is igaz, hogy léteznek és vannak. Válságban vannak az emberi kapcsolatok, az emberi kapcsolatrendszerek. Azt is látjuk, hogy válságban van a természet. Erről is nagyon sokat hallunk, és talán szembesülünk is időnként ezzel. A hírekből, az eseményekből látjuk és tapasztaljuk azt, hogy válságban van a beszéd is, az emberi kommunikáció, ahogyan egymással értekezünk. De ami számomra a mai ige alapján is újra megerősítetik, az az, hogy válságban van a Földön az igazság. Igazság válságban szenved ez a Föld, és talán ez az egyik legmélyebb válság, amiben ma az emberiség belekerült. Az ember módszeresen lerombolta és lerombolja maga körül az abszolútumokat. Amíg évszázadokkal ezelőtt az emberiséget abszolút értékek határozták meg, és az emberek gondolkozását ezek az abszolút értékek azért alapvetően befolyásolták, úgy a mikorunkban, ebben az új korban az ember kötelességének érezte azt, hogy ezeket az abszolút igazságokat és abszolútumokat eltüntesse az életéből, a gondolkozásából. És így tűnt el az emberi gondolkozásból a független és abszolút igazság képe meg ténye is. Az emberek nagy többsége ma már nem gondolkozik és nem is hisz egy abszolút igazságban. Annyira elfelejtettük, annyira félretettük, mint bizonyos dolgainkat a háztartásban, amelyekre úgy gondolkozunk, hogy talán majd egyszer jó lesz még valamire, aztán később el is felejtjük, hogy van, és talán évek múlva, vagy évtizedek múlva akadunk rá, és csodálkozunk nagyon, hogy jé, hát nekünk ilyenünk is van. Hát az abszolút igazságot is így vetette el az emberiség, és ma úgy tűnik, minthogyha ez nem is létezne, és nem is számol vele senki. Tulajdonképpen ezért van nagy bajban az igazságszolgáltatás, és látjuk és tapasztaljuk is ezt országunkban, ahol mindenféle ügyek keringenek a levegőben, és nyíltan vagy titokban beszélnek egyre többen arról, hogy az abszolút igazság eltűnése miatt nem lehet igazságot sem szolgáltatni. Ma már tudjuk, hogy az igazságszolgáltatás is jobbára csak jogszolgáltatássá minősült át. És nagyon ritkán hallunk bírósági ítéletekben arról, hogy mi az igazság egy ügyben. Sokkal többet hallunk arról, hogy a bíróság azt nyilatkozza, vagy azt teszi le az asztalra, hogy az elkövetőnek milyen jogai voltak és vannak, vagy milyen jogon cselekedett ő. De aztán, hogy a cselekedete igaz-e vagy sem, ezt egyre nehezebb megállapítani, és nem is nagyon vállalkoznak ma már rá, sokszor még a bíróságok sem. Kedves testvéreim, az igazságnak a válsága a legsúlyosabb válság a világban, mert ez összevisszasághoz és zűrzavarhoz vezet. Ugyanis az embernek bármilyen furcsa, de szüksége van abszolút és fix normákra. És az embernek lét szüksége az is, hogy az igazságról legyen egy valódi képe. Enélkül, ha nincsenek fix pontok az ember életében, enélkül az ember csak lebeg, csak kapaszkodókat keres, és sokszor a fix pont nélküli ember megszédül, és nem ura sem önmagának, sem a cselekedeteinek. A légüres tér, ahol nincsenek fix pontok, testvérek, az az embernek nem élettere. Nem élettere. Az ember úgy van megteremtve, megformálva, hogy szükséges számára, igényli azt, hogy fix pontok, fix normák vegyék körül. De ha az abszolút igazságot eltüntetjük, ha arról úgy beszélünk, hogy tulajdonképpen nem létezik, akkor az ember erre megoldásként azt válaszolja, és ennek vagyunk tanúi ebben a korszakban, hogy akkor a saját igazságomat teszem abszolút igazsággá. Akkor az az igazság, amit én gondolok, és az az igaz, amit én cselekszek. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ezzel tetőzik a Földön az igazság válsága. Amikor az ember a saját igazát emeli abszolút igazsággá. Amikor a saját igazság kerül oda minden igazság fölé, és ez lesz a tájékozódási pont. Így az ember maga lesz a saját maga igazságának kinyilatkoztatója, és az ember így válik a maga bírájává is, bírójává, és vajon ki az, aki ne adna igazat önmagának? Találkoztunk-e olyan emberrel, talán igen, de egyre kevésbé, aki azt mondja, nincs igazam. Testvérek, akármit hallgatunk, látunk, riportokat, ott mindenki azt bizonygatja, hogy neki igaza van. Neki igaza van. Teljesen mindegy, hogy mások mit állítanak, mit mondanak. Az önigazságot megállapító ember a maga bírájaként önmagát mindig fölmenti. És ezért ördögi, és ezért veszedelmes ez a dolog, mert mi nem vagyunk ketten sem egyformák, nemhogy sokan. És az önigazságban élős, önigazságot szolgáltató emberek egymással nagyon hamar, nagyon éles különbségekbe szoktak keveredni. Így éljük az életünket. Igazságot teremtünk, igazságot szolgáltatunk magunknak. De amikor elolvassuk ezt az ígét, kedves testvéreim, a római levélből, akkor meg kell, hogy hirdessem közöttetek azt, és emlékeztetnem kell mindannyitokat arra, hogy egyszer minden embernek, aki önmagának szab igazságot és önmagát bírálja el igazság tekintetében, oda kell állni egy másik bíró elé. És az ige arra emlékeztet bennünket, hogy ez a másik bíró, aki nem más, mint Isten, ő egy tőlünk független bíró, és erre a találkozásra, és az ő előtte való megállásra az ember nem mehet oda akárhogyan. Nem tudom, hogy szoktunk-e ezzel foglalkozni, hogy egyszer, miközben talán magunknak annyiféle igazságot szolgáltatunk, egyszer oda kell állni egy másik bíróság elé. Egy olyan bíróság és egy olyan bíró elé, aki maga az igazság, és ő előtte egy számot kell adnunk életünkről, gondolkozásunkról és cselekedeteinkről. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, ne felejtkezzetek el erről. Miközben ragaszkodtok és ragaszkodunk a saját igazunkhoz, és önmagunk előtt magunkat fölmentjük, ne felejtsétek el, hogy egyszer egy tőletek és egy tőlem független bíró elé kell odaállni, akiben nincsen részrehajlás. És számot kell adni mindannyiunknak arról, amit tettünk, amit mondtunk és amit cselekedtünk. Mindig voltak olyan emberek, akik erre megrántották a vállukat, és azt mondták, hogy ez engem nem érdekel. És remélem, nem ezek közül valók vagytok. Mindig voltak és vannak, meg lesznek is olyan emberek azonban, akiket valamiért ez az ügy foglalkoztat. És akik elgondolkoznak az életük folyamán arról, hogy mi lesz velem, ha oda kell állnom az Isten elé, az igaz bíró elé. Mi lesz ott velem? És a római levél fölolvasott szakaszában arról olvasunk, hogy az ember milyen megoldásokat keres, és hogy milyen megoldásokat találhat arra az utolsó és mindent eldöntő tárgyalásra, ahol kivétel nélkül mindannyian személyesen megítéltetünk. Nem tudom, hogy téged izgat-e, hogy mi lesz veled, de ha izgat, akkor azt gondolom, hogy kell, hogy foglalkozz ezzel. És azzal kell, hogy foglalkozzál, hogy az az igaz bíró mit nyilatkoztat ki, és mit mond nekünk, milyen lehetőségeket tár elénk arról a tárgyalásról. Sokan azt gondolják itt a földi életben, hogy én Isten előtt megállva majd a saját igazságomat fogom előtte képviselni. Olvasunk ilyenekről a Bibliában, akik Jézus példabeszédei szerint ott állnak Jézus előtt, és azt mondják, mi így gondoltuk, mi így hittük, igaz bíró. Ez volt a mi meggyőződésünk. És Isten azt fogja mondani nekik ítéletében, nem ismerlek benneteket. És fogalmam sincs, hogy az az igazság, amire ti hivatkoztok, miféle igazság, mert az nem az én igazságom. Sokan tehát a saját igazukkal készülnek Isten elé, de a saját igazságunk, testvérek, Isten előtt meg fog semmisülni. Meg fog semmisülni. Ami elég itt a földön, arra, hogy mindig a felszínen maradjál. Ami elég itt a földön, hogy a másikat uraljad, hogy igazságod legyen, az testvér nem lesz elég a mennyben, az igaz bíró előtt. Aki a saját igazságával fog odaállni Isten előtt, az a nagyot fog csalódni. Mert az Isten azt mondja, hogy ezt az igazságot én nem ismerem. És ez alapján nem tudlak fölmenteni. Vannak azonban mások, akik főként a Bibliát ismerik, és úgy gondolkoznak erről az ő Isten előtt való megjelenésükről, hogy van ennek az Istennek valamiféle törvénye. És ha én ezt a törvényt betartom, ha ezt komolyan veszem, az Isten törvényét, akkor, mivel ő törvény alapján fog ítéletet hozni fölöttem, bizonyára meg fogok tudni állni ő előtte. Ha abban járok, ha szerint élek, akkor nem lehet baj, mert hát ő maga szabta a törvényt, és nyilván az igazságot is a saját törvénye alapján fogja megállapítani. De testvérek, nagy baj van, mert Pál apostol erről beszél a római levélben, itt a 10. fejezet, 2. versében, hogy sokakban megvan ez a fajta buzgóság, így beszél az ő népéről, a zsidó népről, vagy azok közül egy rétegről, akikben megvan a szívbeli buzgóság, hogy az Isten törvényét kutyatják, keresik, de azt mondja az apostol, hogy nem a helyes ismeret szerint teszik ezt. Nem a helyes ismeret szerint teszik. Noha megvan bennük a buzgóság, de mégis így mondja az apostol, aki maga is közéjük tartozott, igyekezett Isten törvényét hiánytalanul betölteni és beteljesíteni, azt mondja az apostol, hogy túlhaladja az ember képességeit Isten törvénye. Hiába van bennünk lelkesedés, buzgóság, hogy mi ezt szerint akarunk élni, hogy mi azt be akarjuk tartani. Túlhaladja az ember képességeit. És hiába a buzgóság, hiába az akarat, hiába az odaszánás, hiába az aprólékos figyelem, ez mégis kevés. Mert az Isten törvénye, annak a betöltése az ember számára örökre elérhetetlen marad. Isten megadta ugyan a törvényt, a megigazulásnak, az ő előtte való fölmentésnek az útját, de nagy bajban van az ember, nem képes aszerint igazságra jutni Isten előtt. És még a legbuzgóbb emberek is, akik igyekeznek Isten törvényét pontról pontra betartani, ha odaállnak majd Isten elé, noha azt fogják mondani, mi buzgókodtunk, érted? Mi be akartuk tölteni a törvényedet? Isten előtt azzal fognak szembesülni, hogy ezt a törvényt mégsem tudták betölteni. Mégsem tudták betölteni. És bármilyen jó szándék volt bennük, bármilyen jó akarat volt bennük, mivel nem töltötték be a törvényt, ezért Isten a bíró el fogja őket ítélni. Testvérek, ha úgy gondolkozunk, hogy a saját igazságunk elég, azzal kapcsolatban megérthettük, hogy Isten őt nem elég. És ha úgy gondolkozunk, hogy elég a lelkesedésünk, a törekvésünk, és az arra való vágyódásunk, meg akaratunk, hogy az Isten dolgait valahogy megéljük, akkor még mindig szomorúan azt kell, hogy mondjam az ige alapján, hogy nem elég. Pál apostol nagyon buzgó ember volt, amikor a törvényben kereste magának az igazságot, és arra építette a jövőjét. Azt mondja, gyermekkorától kezdve olyan rabbiknál tanult, akik ismertették vele a törvényt. És a leveleiből kiderül az, hogy az apostol mindannyiunknál jobban és mélyebben ismerte a zsidó törvényeket. Egy kiváló ember volt Pál apostol. Megjelenésében nem volt valami nagyszerű ember, magáról írja, de tudásában, értelmében, Isten törvényének az ismeretében minden idők egyik legnagyobb teológusa volt, testvérek. És mégis arra kellett rádöbbennie, és azt kellett megérteni ennek az embernek, hogy az ő nagy tudása kevés. És azt is meg kellett érteni ennek az embernek, hogy a lelkesedése is kevés. Mert nem csak ismerte a törvényeket, mert jól megtanulta őket, hanem tudjuk azt is, hogy lelkesedett a törvényért. Ezért üldözte a keresztényeket. Mert a keresztényekben látta a legnagyobb ellenfelet. Azt mondta, hogy a keresztények azok valami másról beszélnek, és eltérítik az embereket a törvény igazságától. És Pál apostol egy rendkívül lelkes ember volt, mielőtt megtért, és azt mondta, hogy mindent megteszek, hogy ez ne sikerüljön nekik. És ment és üldözte a keresztényeket. Olyan buzgóság volt benne, amelyik talán egyikünkbe sincs. És mégis rá kellett jöjjön, és rá kellett ébredjen arra az ember, hogy a törvénynek az ismerete és az ő buzgósága nem elég arra, hogy Isten előtt megálljon. Ugye erre hiába hivatkozik. Hát testvérek, ha a tizedét ismernénk annak, amit Pál apostol ismert, ha a buzgóságának, elkötelezettségének csak a harmada lenne bennünk, milyen jó lenne. Ne reménykedjünk abba, hogy az a kis buzgóság, ami bennünk van, és az a kis ismeret, ami bennünk van a törvénnyel kapcsolatban, az elég lesz arra, hogy Isten előtt megálljunk. Hiába mondjuk majd egyszer azt az Isten bírói széke előtt, hogy hát Uram, hát én elmentem a templomba. Én buzogtam, pezsegtem a te dolgaidért, a törvényért, az igazságért. Testvérek, nem lesz elég. Mert a törvény akkor tud üdvözíteni, és akkor nem lesz nekünk ítéletünké, ha azt betöltjük. Eljutottunk-e már oda, hogy megértettük, hogy a törvényt nem tudjuk betölteni. Hogy mindig van valami, ami kimarad. Hogy mindig van valami, és az életünk végéig mindig lesz valami. Az ember a kezdeti lelkesedésében úgy gondolja, hogy csak néhány törvénye van Istennek, amit nem tartok meg, de a többséget megtartom. Ilyen volt a gazdag ifjú, aki odajött Jézushoz. És Jézus azt mondta, te az igazságot keresed? Meg akarsz állni az Isten bírói széke előtt? Tartsd meg a törvényt! És ez a lelkes fiatalember azt mondta Istennek, hogy hát én gyerekségemtől fogva megtartom. Én ezeket betartom, Jézus, amiről te beszélsz. Akkor mehetek? És az Isten beszélt neki egy újabb törvényről, ami az Isten törvénye. És ez a fiatal ember ott szembesült azzal, hogy hát nem tartom be mégse a törvényt. És ott akkor úgy ment el, hogy úgy döntött, nem is akarom az Istennek ezt a törvényét betartani. Jaj, testvérek, az elején mindig így vagyunk vele. Az Isten törvényét, hát én betartom. Aztán, ahogy egyre őszintébb lesz az ember, nem feltétlenül függ össze az életkorunkkal, minél jobban bele látunk az Isten világába és kijelentésébe, annál jobban rájön az ember, hogy itt nem arról van szó, hogy én a törvények nagy többségét betartom, s néhányat kellene még betartanom, hanem arra jön rá az ember, hogy én az Isten törvényéből szinte semmit nem tudok betartani. Abból szinte semmit nem tudok betartani. Jézus beszédét olvassátok el a hegyi beszédben, ahol magyarázza a törvényt a korabeli hallgatóknak, s nekünk. És rádöbbent bennünket arra, hogy a közelében sem vagyunk annak, hogy az ő törvényét betöltsük. És ha a törvényt nem töltjük be tökéletesen, akkor az nem fölment bennünket, hanem elítél bennünket. Testvérek, ha a saját igazságunk nem elég, és az Isten kijelentett igazsága számunkra elérhetetlen, akkor marad-e nekünk még valami? És marad-e nekünk még esélyünk ott Isten előtt megállva, az ő bírói széke előtt megállva? Marad-e nekünk még valami? És tudjátok, Pál apostol erről beszél újólag ebben a részben, ahol azt mondja, hogy a törvény vége Krisztus minden hívő megigazulására. A törvény vége Krisztus. Mit kell ez alatt értenünk, testvérek? Azt kell értenünk alatta, hogy a törvény egyetlen betöltője, akinek ez sikerült, nem más, mint Jézus Krisztus. Sokan próbálkoztak vele a régi időkben, sokan próbálkoztak vele Jézus idejében, és te is próbálkozol vele ma, de az egyetlen, akinek sikerült az Isten törvényét betöltenie, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Mint Jézus Krisztus. Ő az igazság. Ő fölmentetett az ítélet alól, a halál alól. Mi ennek a bizonyítéka? Hát az, amiért most is együtt vagyunk, az ő feltámadása, testvérek. Amiről mi keresztjének vagyunk. Hogy hiszünk az ő föltámadásában, ez az Isten bizonyság tétele. A bűnért utolérte az ítélet, a halál. De igaz volt és betöltötte a törvényt, és ezért ott van az ő feltámadása. Ami az Isten igazsága. Azt mondja az apostol, mert ő maga ezt értette meg, és ez lett előtte nyilvánvalóvá, hogy az ember számára a megmenekülés, az Isten bírói széke előtt való megállás csak úgy képzelhető el, ha valamilyen módon ezzel a Jézus Krisztussal mi kapcsolatba kerülünk. Csak úgy képzelhető el. Neki sikerült. És hogyha ez az ő igazsága, vagy az ő igazságának az árnyéka ránk vetül, ha valahogy ő vele, ő benne, vagy valamilyen módon vele kapcsolatosan tudunk odaállni az Isten színe elé, a bíró elé, akkor talán megmenekülünk. és akkor bizonnyal megmenekülünk, mert őt az Atya elfogadta, és őróla bizonyságot tett. Mi az, ami bennünket Jézus Krisztussal összeköthet? S hogyan részesedhetünk mi abból az igazságból, testvérek, ami az ő igazsága, s ami Isten előtt elegendő? Azt mondja el itt az apostol, hogy hitáltal. Hogy hitáltal. Így beszél erről a 9. versben az apostol, mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Üdvözülsz. Hogyan? Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt. Ez a két dolog nagyon szorosan összefügg, testvérek. És mivel mi nagyon hajlamosak vagyunk a dolgokat nagyon egyszerűsíteni, a szívünk szerint azt mondanánk, hogy hol van ez a nyilatkozat, aláírjuk, aztán jó van. Hát aláírjuk, hogy a szánkkal Úrnak valljuk Jézust, és a szívünkbe hiszük, hogy föltámad. Na, ez kell az Istennek? Hát megcsináljuk ezt. Testvérek, hadd mondjam nektek, hogy itt azért nagyon súlyos dologról van szó. Itt nem egy formulának a kimondásáról van szó. Mert az ember a maga bűnössége, gyarlósága miatt még erre is képes volna. Hogy azt mondja, hogy ha az Istennek ez kell, hát akkor legyen meg. Ha neki ezt kívánja, akkor meg elmondom én ezt. És nagyon sokan vannak is, akik azt mondják, hogy Úr Isten. Igaz, hogy káromlásként szoktuk a leggyakrabban a szánkra venni, és teljesen fölöslegesen, de az ember ma hajlik arra, hogy azt mondja, hogy hát Isten az Úr. Hát, azt jó van, Isten az Úr. Testvérek, azért tudjuk, ugye még itt a földi világban is, hogy azért, akiknek volt munkahelye, azok tudják, hogy van főnök. És a főnökével általában senki nem szokott így gondolkozni, a mai világban meg különösen sem, ahol egyre súlyosabb dolog a munkanélküliség, hogy hát jó van, ő a főnök, azt rendben van. Ugye meg szoktunk riadni, amikor kapunk egy meghívást az irodára. Ugye az ember szíve összeszorul. Vagy amikor megjelenik a főnök, akkor csukja be az ember a dolgait, teszi el az uzsonnáját, meg minden egyebeket, mert azért tudjuk, hogy ő az Úr. Hát azért függünk tőle. Azért az egy viszonyt fejez ki, hogy nekünk van Urunk. Testvérek, az ember ebben a világban a maga ura akar lenni. És azt akarja, hogy Istenen is uralkodhasson. És itt az apostol azt mondja, hogy ha száddal vallod azt, hogy Isten az Úr, ő a fő parancsnok, ő az Atya. Eljutottunk mi ide, hogy azt mondjuk Istenről, hogy te vagy az Úr. Mert az azt is jelenti, hogy ő szab rendet, ő szab mindenféle fajta erkölcsi, gondolkozásbeli rendet meg, mert ha ő az Úr, akkor ez az ő joga. Testvérek, itt nem egy formuláról van szó, hogy mondd ki, hogy Isten az Úr, hanem itt arról a szívbéli meggyőződésről van szó, amire el kell jutnia az embernek, hogy azt mondja ki, nem én vagyok az Úr, hanem Isten az Úr. Nem én fújom a passzát szelet, hadd mondjam így, mert szoktuk is egymásnak mondani. Azt hiszed, hogy te fújod a passzát szelet, hogy te vagy az Úr, el kell jutni oda az embernek az élete folyamán, hogy azt mondja, hogy Isten az Úr. Akkor végre hallgassuk meg, hogy mit mond az Úr. Hogy mi az ő rendje. Testvérek, azt, hogy a szánkkal Úrnak valljuk Jézust, nem csak néhány szó, hanem az egy életforma, amelyben nyilvánvalóvá válik az, hogy az én életemnek az Ura Isten. És ez egy életforma. Olyan életforma, amit gyakorlunk kicsibe a munkahelyünkön is. Pontosan ugyanolyan dolog. Ő az Úr. Drága testvérek, nem olyan egyszerű dolog ez, ha Úrnak vallod Jézust. valahol el kell jutni oda, hogy az ember megértse, hogy nem én vagyok az Úr, és el kell oda is jutni, hogy elismeri azt, hogy Isten az Úr. És ha szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt. Kedves testvérek, a keresztjének által elkészített statisztikák szerint ma a keresztjén világnak a nagy százaléka, döntő százaléka nem hiszi Jézus feltámadását. Nem hiszik az emberek Jézus feltámadását. És nem tudom, hogy mi hisszük-e. Persze szép dolog a húsvét, a locsolkodás, a nyuszik, meg a tojások, meg minden egyebek, meg szép dolog, hogy hirdessük Jézus feltámadását, de testvér, te személyesen elhiszed Jézus feltámadását? Te elhiszed azt, hogy ő föltámadta a halottak közül, hogy fölment a mennybe, hogy ott van, és figyelemmel kíséri a te életedet? Te hiszed azt, hogy ő ítélni fog élőket és holtakat, és te is fogsz vele találkozni? A legtöbb ember ezt nem hiszi. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy akit egyszer eltemettünk, az ott van a földbe, és onnan soha nem fog előkerülni. Abba élet soha többé nem lesz. És sok keresztény még Jézusról is így gondolkozik, hogy meghalt, eltemették. Aztán a többit mondjuk lendületből, hogy feltámadt a halottak közül, de igazából a szívünk szerint nem hisszük el. Te elhiszed-e? Te elhiszed-e, hogy Jézus él? Bátorítalak, hogy higgyed el, mert azt mondja az apostol, hogy ha Úrnak vallod Jézust, ha hiszel ő benne, ha hiszed, hogy őt Isten feltámasztotta, és a száddal bizonyságot teszel róla, akkor üdvözülsz. Aztán így erősíti meg a 11. versben is, hogy aki hisz benne, az nem szégyenül meg. Testvérek, aki így megy oda Isten ítélő széke elé, hogy a szájával Úrnak vallja az Urat, és hisz Jézus Krisztusban, mint feltámadottban, az bizonnyal nem fog megszégyenülni az Isten ítélő széke előtt. Mert rengeteg ember fog csodálkozni, hogy az Isten ítélő széke előtt, amikor Jézust látja. És rengeteg ember azt fogja gondolni, hogy hát én azt hittem, hogy ő halott. De Jézus ott lesz. Aki hisz ő benne, azt mondja itt az apostol, nem fog megszégyenülni. Az az Isten ítélő széke előtt egy olyan személlyel fog találkozni, akit ismer, akit hitáltal elfogadott, élete urának, és nem fog megszégyenülni. Azt mondja az apostol biztatásul, hogy nincs különbség ember és ember között. Mindenkinek ugyanaz az Ura, aki szeretne bennünket üdvözíteni, és téged is. És hogy mondja, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Kedves testvérem, bátorítalak téged arra, hogy hívd segítségül az Urat. Mert azt tanítja róla az apostol, hogy ő gazdag a kegyelemben. Bátorítalak arra, hogy ismerd el előtte, hogy kerested az igazság útját a törvényben, saját magadban, de megértetted, hogy nincs ezek útján megigazulásod ő előtte, és nincs megmaradásod ő előtte. Hív segítségül, mert azt mondja az ige, hogy ő gazdag kegyelemben, mindenkihez, aki őt segítségül hívja, minden ember egyforma előtte, idős és fiatal, beteg meg egészséges, szomorú meg vidám, zsidó meg görög, mondja az apostol, mindegy, hogy ki vagy. Ha hiszel ebben a gazdag kegyelemben, akkor hívd segítségül. És az ő igazsága a te igazságod is lesz. Hogyan? Úgy, hogy az ő igazságában részesedsz. Azzal szeretném befejezni a testvérek előtt ezt az ige magyarázatot, hogy a Jézus Krisztus igazságában való részesedésünk nem azt jelenti, hogy mi magunk úgy, ahogy vagyunk, igazak leszünk. Ez nem azt jelenti, hogy mi magunk igazak leszünk, hanem azt jelenti, hogy az ő igazsága nekünk tulajdonítatik. Nekünk tulajdonítatik. Mi nem tudunk olyanokká lenni, mint amilyen ő volt, ami Urunk Jézus Krisztus. De az ő igazsága, az ő feltámadása nekünk tulajdonítatik, és ez Isten előtt meg fog bennünket menteni. Majd eljön az idő, amikor mi is igazakká leszünk, de azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ez a mennyben lesz, ahol már nem fogunk vétkezni többé, de ez a mennyben lesz. Majd miután levetkőztük a testet. Itt a földön ne gondold azt, magadról sem, és ne legyél csalódott, amikor más hívőket látsz, akiknek szintén vannak bűnei, vagy lám-lám, ők se igazak. Hát nem olyanok, mint Jézus. Sokan erre hivatkoznak, és így mentegetik magukat. Láttunk keresztényeket, és csalódtunk bennük. A Biblia nem azt mondja, testvérek, hogy mi itt a földön igazakká leszünk, hanem azt mondja, hogy a Jézus igazsága nekünk tulajdonítatik. És majd ott az Isten ítélő széke előtt ez a nekünk tulajdonított Jézusi igazság fog bennünket megmenteni. Nem a saját igazságunk. Napról napra szembesülünk a bűneinkkel, bajainkkal, de Isten igazsága azoké, akik az ő gazdag kegyelméből merítettek. Bátorítalak benneteket arra, hogy ezt a gazdag kegyelmet fogadjátok el. És keressük, higgyük el, hogy az ő igazsága az egyetlen igazság, amihez mérhetjük magunkat minden időben. És amely igazságot, ha komolyan veszünk, könnyebben működnek az emberi kapcsolataink, könnyebben működik a családi életünk. Ha többé nem az én igazságom az igazság, hanem az Isten igazsága az igazság, akkor nagyon sok minden elkezd az életünkbe helyreállni. Próbáljuk ki, bíztatlak benneteket és magamat is. Amen. Kedves testvéreim, a 246. dicséretünk második versét énekeljük most. A 246. dicséretünk második versét, amely így kezdődik: Te vagy Atyánk, örök Úristen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Nem tudjuk, Urunk, ki lesz közülünk az, akinek legközelebb oda kell állni a Te színed elé, aki igaz és pártatlan bíró vagy. De könyörüljél meg rajtunk, hogy amíg tart a Te kegyelmi időd, és amíg megragadhatunk Téged itt a földön, ne legyen közöttünk senki, aki Neked ellenáll, vagy Téged kinevet, hiszen elkerülhetetlenül mindannyiunk sorsa az, hogy ott előtted egyszer számot kell adjunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket az egyetlen lehetőségünkre, a Te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, aki által és akiben ott van a mi igazságunk, és akiben ott van a mi felmentésünk is. Segíts, hogy el tudjuk őt fogadni életünk Urának, munkálja szívünkben ilyen bizalmat és hitet, és könyörülj rajtunk, hogy a szájunkkal, életvitelünkkel Úrnak tudjuk őt vallani minden időben, és úgy is nézzen ki a mi életünk, mint amelyben te magad vagy az Úr. Köszönjük, hogy üdvösséget, fölmentést, örök életet ígérsz a te fiadban hívőknek. Légy segítségül a mi hitetlenségünkön, tisztíts meg bennünket minden hamis gondolattól, elképzeléstől és önigazságtól, hogy állhassunk majd ott egyszer a te ítélő széked előtt Jézus igazságával. Kérünk téged arra, hogy áld meg életünket, és könyörüljél is meg rajtunk, hogy ez a világ, amely az igazság válságban megy tönkre, el ne sodorjon bennünket, hanem hadd tudjunk mi ragaszkodni a te igédhez, amelyben a te igazságod lett nyilvánvalóvá. Segíts, hogy ehhez tudjuk mérni az életrendünket és életvitelünket minden időben. Köszönjük te neked ezen a mai napon az édes anyánkat és az édes anyákat. Köszönjük te neked, Úrunk, azokat a családi háttereket, amelyekből jöhetünk. Köszönjük neked a rosszat és a jót is, amit talán kaptunk és ami nekünk jutott. Hiszük, hogy te akartál és te akarsz tanítani mindazok által bennünket. Add kérünk téged ma a családokért, édesanyákért és édesapákért, hadd tudjanak a te igazságod szerint nevelni gyermekeket, hadd kérjünk gyermekekért, hogy tanítsad őket a szülők tiszteletére, és emlékezzél meg mindannyiunkról, Urunk. Kérünk most téged különösen egy testvérünkért, aki tegnap veszítette el édesanyját, hogy légy az ő vigasztalója és megerősítője. És fordulj hozzá gyászában, szomorúságában, a te erőd és hatalmat segítse meg őt ennek a mostani tehernek az elhordozásában. De őrizzél meg mindannyiunkat, életünk sokféle kihívása, kísértése közepette, hogy tudjunk te benned békességre találni. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Így az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Amen. Isten tiszteletünket dicséretmondással zárjuk. A 287. számú dicséretünket keressük ki, és a 287. dicséretünknek az első és az ötödik versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, járuljunk mi az Istennek szent fiához.
Istennek szent fiához, ami hitvezető Úrunk Jézus Krisztushoz, mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi lelki nyavajánkban csak egy vigasztaló. Bennünk a hitet, és az igaz szeretetet, adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet, és szentséges életet.